Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, az ige hirdetés alapigéjét, melyet megírva találunk a zsidókhoz írott levél második fejezetében, a 10. verstől a következőképpen. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségünk fejedelmét, szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak. Ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól: hirdetem nevedet testvéreimnek a gyülekezet körében, dicsérlek téged. És ismét: én ő benne reménykedem, majd újra: íme itt vagyok én és a gyermekek, akiket Isten adott nekem. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Amen. Illetve kikről szól az az ige, amit az előbb felolvastam? Kik szerepelnek benne? Azt tudjuk, hogy a zsidóknak szól, de kik szerepelnek ebben az igében? Meg is nevez belőle, három szereplő van, igazából meg is nevez belőle valakit, és van, akit nem nevez meg szó szerint, vagy név szerint. Úgy kezdődött ez az ige, hogy mert az volt méltó Istenhez. Tehát egyértelmű, hogy Istennel kezd. Ő volt mindennek a kezdete is, ugye ő volt az, aki által van a mindenség, és akiért van a mindenség, olvastuk már az igében. Róla ennyit írt itt az ige. Aztán csak annyit mond, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, ki ez az őt? Azért többet is mond egy rövid mondattal róla itt rögtön utána: üdvösségünk fejedelmét. Ami üdvösségünk fejedelme pedig, aki templomba járó ember általában tudja, aki Bibliát olvas általában tudja, üdvösségünk fejedelmének is van neve. Ő Jézus Krisztus. Tehát a második szereplő Jézus Krisztus. És van még egy, akit megnevez, szintén nem úgy névvel, ahogy most a kereszteléskor elhangzott egy név, hanem azt írja a harmadik szereplőről: Nem szégyeli őket, ez az üdvösség fejedelme, nem szégyeli őket testvéreinek nevezni. Vagyis Jézus Krisztus testvérei. Tudjuk, hogy ő a földön, földre megszületett ember volt, és voltak neki szó szerint, vérszerinti testvérei. Ők tartoznak ezek közé, a testvérek közé? Sokkal többen, mint ahányan ők voltak. Testvéreinek nevezi mindazokat, akikről itt így is nyilatkozik, hogy a megszentelő és a megszenteltek. A megszentelő egyértelmű, hogy Isten, helyesebben az ő egyszülött fia, vagy akár mind a kettőre is gondolhatunk, hiszen Jézus Krisztus is Isten, és az Istennek fia Jézus Krisztus. Összetartoznak. De ő beleveszi ebbe a harmadikat is, akiket ők megszentelnek, és ezek az emberek. Minket akar ő megszentelni, megszenteltetni, tenni. Ez a három szereplő tehát egybe van foglalva igazából ebben a mondatban, mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak. És miután egy családba tartoznak, testvérek, és miután egy családban tartoznak, azt olvassuk az Úr Jézus Krisztusról benne, nem szégyeli őket testvéreinek nevezni. De sokszor van, hogy emberek szégyelik egymást, egy családon belül is. Nem biztos, hogy nem tudom, akad-e olyan család, ahol nincs olyan tag, akit ne szégyelnének esetleg. Nem tudom, a mi családunkban van-e, akit szégyelünk, nagyon nagy dolog, ha nincsen, de még a közvetlen családtagok is tudják egymást szégyelni. Hányszor hangzik el a gyerekek felé, hogy ne hozzál szégyent rám, mondja a szülő. És a gyereknek mondja, saját gyerekének, ne hozzon szégyent rá. Itt pedig azt olvastuk, hogy bennünket valaki nem szégyel. Hát ez azért egy hatalmas dolog. Ha van olyan isteni személy, aki nem akar szégyelni bennünket, és ha Isten mindent megtesz azért, hogy megszentelhessen bennünket, és ne kelljen szégyelnie minket. De ehhez valami rendkívülinek kellett történnie. Az volt méltó Istenhez, így kezdődött ez az ige, és az a rendkívüli, amiről itt igazán szó van, az volt méltó Istenhez, hogy üdvösségünk fejedelmét, azaz Jézus Krisztust szenvedések által tegye tökéletessé. Hát Jézus Krisztus az Isten fia, akkor nem tökéletes? Miért kellett őt tökéletessé tenni? Nagyon sokszor régi múltamban is, sokszor találkoztam ezzel az igével, és úgy megálltam mellette. Egyrészt, hogy Istenhez ez méltó, hogy valakit szenvedéssel tegyen tökéletessé. De hát, ha Jézus Krisztus az Isten fia, akkor tökéletes. Miért kellett ő tökéletessé tenni? Gondolom, hogy nem csak engem gondolkodtatott el ez az ige, hanem közöttünk másokat is, és úgy próbáltam megérteni ennek az igének a kapcsán, hogy mit is jelenthet ez a mi számunkra. Mert hogy az Isten fia, akiről a zsidókhoz írott levél első része Abban pedig már a második vers arról beszél, hogy ő fiú. Nagybetűvel leírva, hogy fiú. Ő az Isten fia. Nem akárki. És mégis őt kellett tökéletessé tenni. Jön majd a magyarázat, hogy mit ért ezen Isten igéje. Mi úgy gondolnánk, hogy amit itt az elején írt tovább a zsidókhoz írott levél, az méltó igazán Jézus Krisztushoz. Nem az, hogy őt méltóvá kelljen még tenni szenvedéssel. Ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Már ez is sokkal több méltóságról beszél, hogy mindennek az örököse. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalma szavával hordozza a mindenséget. Ő olyan hatalommal bír, hogy az abból a hatalma szava elég arra, hogy kormányozza a mindenséget. Ez méltó Isten fiához. Aztán olvassuk még róla, hogy miután megszabadított minket, megtisztított bűneinktől, a mennyei felség jobbjára ült. Na hát igen. Hát ez méltó hozzá. És ez a méltó, hogy Isten őt odaültette. És itt ennek a tulajdonképpen himnusznak, amit Jézusról mond, a befejező mondata, annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Már itt a zsidókhoz írott levél korában is szükség volt arra, hogy elmagyarázzák az embereknek, hogy nem az angyalok a legnagyobbak. Jézus Krisztus összehasonlíthatatlanul nagyobb. És a mai világban újra nagyon nagy divat, hogy az angyalokba hisznek sokan igazán. Pedig az angyalokról nem olvasunk olyat, hogy ő meg tud tisztítani bennünket a bűntől, és méltóvá tesz arra, hogy mi is majd az Isten dicsőségében részesüljünk. Ilyen méltó dolgokat olvasunk itt Jézus Krisztusról, hogy azon munkálkodott, hogy az Isten dicsőségében mi is részesülhessünk. Bocsánat. Akkor miért hangzik el mégis ez? Ja, még néhány dolgot, amit idéz ez a zsidókhoz írott levél a zsoltárokból. Szó szerinti idézetek zömében, egy-egy mondatban olvasok róla, nem mondom, hogy hanyadik zsoltár, csak hogy a zsoltárokban van. Hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged, már itt előre. Így neveztetünk, mint Jézus Krisztus testvérei. Íme itt vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten adott nekem. Milyen jó, hogy ma megismétlődik a keresztelő után még Isten, itt is, hogy Isten ajándéka a gyermek. De itt nem ilyen pici babákról szól a gyermek, hanem az olyan nagyokról, mint mi vagyunk, akiknek nagyon jó hallani ezt, hogy Isten gyermekei lehetünk. Nem tudom, hogy Isten gyermekei vagyunk-e mindannyian, akik itt ülünk, és bennünket megérinte ez a kifejezés, hogy lehetünk Istennek a gyermekeivé, Istennek a fiává. Mert hogy Isten, ugye az első szereplő, Jézus Krisztus a második szereplő, azon munkálkodott az Úr Jézus földi küldetése idején végig, meg már addig is, meg még azóta is, hogy mi Isten gyermekeivé lehessünk. Így is lehet mondani az Isten munkálkodásának a lényegét, hogy bennünket tegye is, alkalmassá tegyen arra, hogy az Isten dicsőségebe részesülhessünk, és majd ott örökké vele együtt az ő trónja körül élhessünk. Az éneket is olyan jó volt nekem így énekelni, olyan sokszor szerepelt benne valamiképpen a királyi méltóság. De ott is párosult hozzá az, ami nekünk idegen szokott lenni, király és kereszt. Kereszten trónol. Na hát ilyen trónt mondják sokan, köszönöm, én nem kérek. Nem is nekünk adta ezt a trónt. Bennünket éppen meg akar szabadítani attól a kintól, amit neki is ez a kereszt trón jelentett. Bennünket Isten közelében, akinek tudjuk, hogy az egyik legfőbb tulajdonsága, egy nagyon rövid mondatban így szerepel a Bibliában, hogy Isten szeretet nem múlt időben, hanem Isten a szeretet. De sokszor keressük a szeretetet, meg hiányoljuk. Az életünkben nem szeretnek engem igazán, nincs, aki engem szeressen, engem levegőnek néznek, leírnak, stb. Nagyon sok ember szenved ilyenfajta érzések között. Isten szeretet, és ő ebben a szeretetben akar majd az örökké valóságban, az ő közelében éltetni bennünket, részesíteni minket belőle, de igazából, aki őt megismeri, az már itt is megízleli ezt a szeretetet. Nem tudom, ízleltük-e az ő szeretetét? Ismerjük-e már? Ő keres bennünket gyermekkorunktól, és megpróbál megközelíteni minket az ő szeretetével. Sokféle módja van neki erre. Nem egyformán bánik velünk, mindenki talán más módon közelít meg a szeretetével. Nem akarok most erre sok példát felhozni, de lehet az egy szerető szülőn, egy szerető nagymamán, keresztszülőn keresztül, tanítónénén, stb. Sorolhatnék embereket, de lehet, hogy olyan emberek is körülvesznek minket, vagy éppen ezek között akad olyan, aki nem igazán szeret. Akkor pedig szeretet éhesen keresek olyanokat, akik szeretnek. Nagyon sokszor így van, hogy szeretett szomjas gyerekek, talán barátban, talán idegenben keresnek olyat, aki szeret. Hadd mondjam, hogy aki Isten igéjét olvassa és ismeri Jézus Krisztust, az nagyon közel van az igazi szeretet megismeréséhez. Mert az az különösnek tűnő dolog, hogy Isten az ő egyszülött, szent, büntelen fiát szenvedéssel, idézőjelbe teszem, jutalmazza meg azért, hogy tökéletes legyen. És nincs vége a mondatnak. Hogy tökéletes legyen arra a feladatra, amire ő a földre küldetett. A tökéletesség itt azt jelenti, nem az, hogy ő tökéletlen vagy bűnös lett volna, mint mi emberek, hatalma is nagy volt, olvastuk, a szava elég volt. Volt olyan százados, aki azt mondta, hogy elég, ha mondod és meggyógyul az én szolgám. Ismerte Jézus Krisztus hatalmát, a szónak a hatalmát, ami Jézus Krisztus szájában volt. És hány ember ismerhette már meg ezt a hatalmat a saját életében? egy gyermek születésénél, úgy mondjuk ezt olyankor legtöbbször, hogy megsegített az Isten, de nagyon sok kisebb-nagyobb dologban megtapasztalhattuk Isten hatalmának valóságát és szavát, vajon erejét. És tényleg van-e az életünkben ilyen emlék? Én arra emlékszem, amikor az első ilyen megtapasztalásaim voltak, hogy egy nehéz helyzetben elmondott imádság volt, amit 13 évesen először térdelve le, imádkoztunk addig is, de akkor, körülbelül 13 éves lehettem, de akkor olyan megoldhatatlannak tűnt valami, hogy térdre borultam, és azt mondtam, hogy ha vagy Istenem, akkor mutasd meg ezen keresztül magad. És megmutatta. Aztán utána még jött nagyon sok vizsgahelyzet, amikor úgy álltam, hogy ez lehetetlen, hogy ez jól sikerülhessen, és utána mégis sikerült, és nem akarom sorolni tovább, hogy mennyi olyan helyzet volt, amikor megismerhettem, hogy nem hiába kiáltok, nem hiába szólok, ő valóban van, ő valóban hatalmas, és valóban szeret engem, és keres engem. És valami célja van. Na de hát, ha csak ennyi volna, az is sok, de ez mind a földi életre vonatkozott. De neki ettől sokkal komolyabb célja van velünk, amitől olyan nagyon sokan rettegnek és félnek. Itt olvastuk ebben az igében, hogy nagyon sok ember a haláltól való félelem miatt egész életében rab. Mekkora ellenség a halál, és az nem barát. Sokan barátnak tekintik, amikor úgy gondolják, hogy ó, hát végzek az életemmel, és annyi, kész, minden bajnak vége. Akkor kezdődik még csak igazán a kín meg a baj. Ha maga eldönti az ember, hogy én befejeztem az életemet. A haláltól nem úgy kell félni, hogy kezet fogok vele, barátságra lépek vele, és akkor majd a halál mindent megold. Semmit nem old meg a halál. Jogos, ha fél tőle az ember. Mert az visz csak igazán a nagy veszedelembe, a nagy bajba, így szoktuk ezt mondani, hogy a kárhozatba. A minden kínok összessége rejlik ebben a szóban, hogy kárhozat. Amitől menekülni akartunk a halálba, ott sokszorosan fogjuk ugyanazt talán megélni. Nem tudjuk igazán, hogy, de egy biztos, hogy az egész Biblia lényege, hogy bennünket megóvjon attól, hogy a halál rabjai legyünk, helyesebben a halál rabjai maradjunk. Mert ez is döbbenetes, hogy az ember úgy születik, hogy rabja a halálnak, a halál urának, a sátánnak. Miért vagyunk rabjai? Hát az ősi bűnök miatt, amit ugye az első emberpárról jól tudunk, meg el is marasztaljuk érte. Na de mi nem tettünk hozzá rögtön kisgyermekként a magunk bűn tarisznyájából? Rengeteget. Hiába próbálunk bűn nélkül élni, nem tudunk bűn nélkül élni. Itt viszont pontosan arról írt a zsidókhoz írott levél, hogy miután minket bűneinktől megtisztított, van ilyen. Múlt időben, befejezetként, megtisztította bűneinktől. Nincs is bűnöm. A másiknak van, de nekem nincsen igazán. Hol van gyökén ahhoz képest, amit az a másik tesz? És mégis, amikor először meghallja az ember igazán, hogy nézzél csak a szívedbe, testvér, tényleg nincs bűnöd? Nincs irigy gondolatod? Hát már elég egy irigy gondolat, hogy bűnössé tegyen mindenestől, mert elindít egy láncolatot, elkezd el haragudni a másikra, mihelyt irigykedik rá az ember, hagyj ne folytassam a láncot tovább. Egyik bűn kiváltja a másikat, és már is csak egy gondolat volt, senki nem látta. De igen, Isten látja, hogy benne vagy a bűn láncai között, fogolyként. Ő onnan meg tud szabadítani, de csak ő. Senki más, ki nem tud onnan hozni sem különböző varázslások, sem különböző orvosi praktikák nem tudnak kihozni a bűnömből. De egy valaki igen, és ez Jézus Krisztus. És Jézus Krisztusnak éppen azért kellett szenvedni, és itt válik érthetővé, hogy mit jelent ez, hogy ezzel lett ő méltóvá, hogy Isten őt sem kímélte meg a szenvedéstől. Nem csak egyszerűen a földi kisebb-nagyobb bajok okozta szenvedéstől, hanem a kereszt kínjaitól, sőt, a pokol kínjaitól. Mert hogy nekünk ne kelljen oda alászállni, a bűnbe maradva, ezért Jézus végigjárta előttünk, nekünk már előttünk, és helyettünk az utat. És aki ezt elhiszi, hogy ő az én bűneimért szenvedett, aki elhiszi, hogy az atya nem jókedvéből mérte az egyszülött fiúra a súlyos szenvedést, hogy neki le kellett menni abba a világba, ahol Isten nem volt, mert a pokolban már hiába keressük Istent. A kárhozat világában nincs Isten. Jézusnak le kellett menni ebbe az Isten nélkül való állapotba, amikor a kereszten meghalt, azért, hogy a sátán erejét, aki ennek a kárhozatnak az ura, megtörje, meg kellett harcolnia vele a maga harcát, és a mi bűneinkért ezt a nagyon komoly ítéletet elhordozni. Honnan tudjuk, hogy magára maradt? A kereszten így kiált fel. Én Istenem, miért hagytál el engem? Elhagyta őt, aki bűntelen volt, és a bűnt soha nem követte el, de a bűnért járó büntetést azt elszenvedte. Hát van még ilyen barátjunk? Van még ilyen rokonunk? Aki nem követi el, de a mi lopásunkból eredő büntetést ő fogja elhordozni? És még mondhatnánk nagyon sok mindent, ettől komolyabbat is, ha lehet a bűnöket rangsorolni, mennyi mindent követtünk el, amiért ítélet jár, ha nem is a földi bíróságtól, de a mennyei bíróságtól biztosan. Gondoljuk végig a 10 parancsolatot. Ne legyen más istened, nem volt és nincs. Nem szeretek jobban valakit vagy valamit. Legyen az egy sztár, akit kirakok a falra, és leborulok előtte. Ő az Isten számodra. És mondod is talán. Jaj, de sokszor halljuk, és olyan jó volna, ha kiírtanánk a szókincsünkből, hogy Isten ilyen finom. Nagyon bánt, amikor egy receptet így kínálnak tovább. Nem Isten ilyen finom, hát ha számunkra a hasunk a minden, akkor lehet mondani. De olyan jó lenne, ha nem a hasunk lenne az Isten. És már is gondoljuk végig, mennyi minden szerepelt ott az életünkben, Isten helyén, Isten előtt. Tehát elkövettük a vétket, a tíz parancsolat ellen, mert ebből fakad utána minden egyéb. Apámat, anyámat se tiszteltem, hazudtam, loptam, paráználkodtam, és így tovább. Elég egy gondolat, azt mondja Jézus. Elég a kívánság okával nézni a másik emberre. Szeretném most, ha elismernénk, hogy valóban nem vagyok bűntelen, mert Isten a bűnösökért küldte le az egyszülött fiút, akik felismerik, hogy nincs mentségem, bűnös vagyok. Kicsoda szabadíthat meg engem, még Pál apostol is így kiált fel. Hát itt olvastuk ebben az igéből, mivel maga is kísértést szenvedett, de nem esett kísértésbe. Akik ismerik az Úr Jézus élettörténetét, tudják, hogy a pusztában 40 napig éhezett. Aztán jött a kísértő, és mondta neki, hogy változtasd a követ kenyerekké. Hát közülünk ki nem cselekedte volna meg, ha erre hatalma van. De Jézus nem cselekedte meg, mert nem a maga hasznát kereste semmiben. A kapott hatalma, az isteni hatalma az embereket szolgálta, és nem őt. És neki kínálta az ördög, nem akarok végigmenni ezen sem, a világ minden kincsét, csak leborulva imádj engem. Nem csak bennünket kísért azzal, hogy imádjunk mindenféle földi nagyságot, meg kívánatos dolgot, Jézust is megkísértette, és ő ennek sem engedett. De hogy kell neki, semmi a világ kincse sem az, azért, hogy ő az ördökhöz, hiszen pont ellene jött, és nem hozzá akart csatlakozni. És az ő kezéből ki akar menteni bennünket, egyenként, mindenkit, külön-külön, nincs kivétel, hogy én értem, nem jött az Úr Jézus. Isten értem is küldte, mindannyiunkért küldte, és ha én elismerem azt, hogy igen, rászorulok nagyon, hogy az egyszülött fiú engem is megmentsen a bűnből, a kárhozatból, akkor az én hitem jutalma ajándéka lesz az üdvösség. Ajándékba kapom, semmit nem tudok érte tenni. Se tisztává mosni magamtól nem tudom. De ha ő előtte megállok, hogy Uram, tisztíts meg engem is. Az volt az első ige, amit hallhattunk a mai igék közül, hogy az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és odaadja életét váltságul sokakért. Váltságul kiváltani a rosszból, és átvinni a jóba. Ezért kellett Jézusnak elszenvedni, amit el kellett szenvedni. És ezért nem méltatlan dolog az Istentől, hogy az egyszülött fiúra a szenvedést is rárótta, hanem így tett bennünket méltóvá, hogy ővé lett a szenvedés, az ítélet elhozatal elhordozása, hogy mi pedig megszabadulva az ítélettől, megszabadulva a halálfélelemtől, mindentől, ami rossz, átvihessen majd az ő országába, ahol ővé a dicsőség, őt dicsőíthetjük, és ahol ő ott van, hát ugye ismerjük azt, hogy ha néha van olyan ember a közelünkben, akit nagyon szeretünk, meg aki alkalmas is arra, hogy úgy sugározza a szeretetet magából, olyan jó dolog a közelében lenni. Gondoljuk, hogy a mennyországban, Isten közelében rossz lesz lenni? Nem, egyedül ott, ahol a szeretet az örök Úr, és annak soha nem lesz vége. Ott jó csak egyedül igazán az embernek, és az embernek ott ad Isten méltó helyet. Így akar bennünket elvezetni a méltóságra, az embernek eredetileg Istentől adott méltó helyre. Még egyszer elolvasom a befejező mondatot, mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Bármilyen bűn kísértésébe essünk, higgyük el, segíteni tud rajtunk, csak keressük őt, csak ismerjük meg őt, legyünk az övéi, hogy ne hiába legyen mindaz a szenvedés, amit Isten Jézus Krisztusra rárót. Mert ha nem fogadjuk el, akkor bizony rajtunk hiába valóvá lett mindaz, amit ő cselekedett értünk. Isten áldjon meg bennünket, hogy nehogy hiába valóvá legyen, és nehogy mégis a rossz mellett döntsünk, és az életünk majd örökké a halál után ebben a rosszban folytatódjon, mert nem ez a cél, hanem az, hogy az ő dicsőségének részesei lehessünk. Imádkozzunk! Áldunk téged, mennyei édesatyánk, hogy te vagy a szeretet, és hogy most akár hisszük, akár nem, igaz ez ránk is, hogy bennünket is úgy szerettél, hogy egyszülött fiad élete árán akarsz kimenteni a rosszba, és átvezetni bennünket a te dicsőségedbe, az örök jóba. Köszönjük, hogy bennünket is örökösökké akarsz tenni, és tettél is egyszülött fiad élete, halála és feltámadása árán. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne csak halljuk, hanem meg is halljuk a te szavadat, amelyiknek hatalma van a mi életünk fölött is. Amen.